Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szentek, szentéletű emberek.
Keresztelő Szent János vértanúsága, emléknap. Keresztelő Szent János születését júniusban ünnepeltük, most vértanúságára emlékezünk. Keresztelő Szent János az a próféta, aki nem csak jövendőlt a messiásról, hanem rá is mutatott. Az utolsó a próféták sorában, akinek nagyságát Jézus e szavakkal erősítette meg, nem született nagyobb az asszonyok szülöttei között Keresztelő Jánosnál. Fellépésekor nagy népszerűség övezte. Ez a népszerűség azonban Jézus működésével lassan csökkent, hiszen maga János prédikálta, hogy Jézusnak növekednie kell, ő pedig lassan a háttérbe vonul. Igazmondásával, keménységével, erkölcsi normáival sok ellenséget szerzett. Különösen haragudott rá Heródes király törvénytelen felesége, Heródiás, aki Rómából szökött el férjétől, Fülöptől, Heródes testvérétől, mert a sógor király volt, Fülöp pedig csak hivatalnok. Heródiás magával hozta leányát, Szalómét is, aki teljesen anyja hatása alá került, s mindenben hallgatott rá. Ők ketten azon fondorkodtak, hogy a fogságba vetett keresztelőt kivégeztessék. Haragudtak rá, mert a nemzet nagy sérelmét senki sem merte a király szemébe vágni Jánoson kívül. Ugyanis Keresztelő János mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségét magadhoz venned. Heródes tisztelte Jánost, ezért nem merte kivégeztetni, inkább bezáratta Makerosz várába. Egy ünnepség alkalmával az ittas király eskü alatt ígéretet tett, hogy a szépen táncoló Szaloménak akár országa felét is odaadja. Kérjen hát, amit akar. Akkor bosszúálló anyja azt tanácsolta, kérje Keresztelő János fejét. A király elszomorodott, de a vendégekre való tekintettel a kérést nem merte megtagadni. Lefejeztette a börtönben lévő Keresztelő Jánost, fejét pedig egy tálcán átnyújtotta Szaloménak, aki elvitte az anyjának. Ez Krisztus után, Krisztus születése után 30 körül történt. Így lett az Ószövetség legnagyobb és egyben legutolsó prófétája, az igazság vértanúja, egy házasságtörő bűnös áldozata. János holttestét tanítványai temették el nagy tisztelettel. Hitehagyó Julianus császár idejében sírját földúlták. A szentmisében így könyörgünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában Krisztus a mi Urunk által. Igazság és erkölcs. Felelősek vagyunk azért, hogy a magunk életében és mások életében is az igazság és az erkölcs győzedelmeskedjen. Kérjük ehhez Keresztelő Szent János közben járását.
Oh,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Elhibázott az Európai Unió migrációs politikája, ezért a már elfogadott, de életbe még nem léptetett migrációs paktum felülvizsgálatát már több uniós országban is szorgalmazzák, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György úgy fogalmazott, egyre többen belátják, hogy a migránsok kvóták szerinti elosztása nem jelentene megoldást. Ha meg akarjuk állítani, vissza akarjuk fordítani a migrációt, akkor nem jó az a megoldás, ha továbbra is szabadon érkezhetnek. Utána végrehajtják a családegyesítést, és eltartja őket az uniós országok szociális ellátórendszere. A rendszerváltozás óta a negyedik legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat idén augusztusban. A regiszterben szereplők száma 222.453 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint 2000-es, 2010-hez képest pedig mintegy 320.000-es csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár a minisztérium közleményében hangsúlyozta, a regisztrált álláskeresők alacsony száma a kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi. A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik. 2010 óta már 1 millióval többen, több mint 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt, emelte ki az államtitkár. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal együtt működve folyamatosan vizsgálja az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását mind a hagyományos boltokban, mind az online kereskedelemben, közölte a hatóság a távirat irodával. Emlékeztettek, a 2022 májusában hatályba lépett uniós szabályozás alapján az akciós árakat a megelőző 30 napos legalacsonyabb árnak figyelembevételével kell meghatározni. A 30 napos szabály értelmében az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni. A jogszabály célja, hogy megakadályozza a mesterséges árnövelést követő kamu akciókat és biztosítsa a fogyasztók tisztességes tájékoztatását, emelték ki. A hatóság adatai szerint 2023-ban majdnem 4000 üzletet ellenőriztek országszerte. Ezek közül 96 esetben találtak szabálytalanságot az akciós ár feltüntetésében, 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetésének hiányát 34 üzletnél észlelték. A közlemény szerint fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a kiemelt vásárlási időszakokban, így például a kuponnapok, a fekete péntek akciók és a karácsonyi vásárlási szezon idején. Az ukrán-magyar határszakaszon 8176-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 106 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Újraindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába, jelentette be Denisa Szaková, szlovák gazdasági miniszter és miniszterelnök helyettes a közösségi médiában. A Szlovákiába irányuló kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindult. Remélem, hogy a működés stabil marad és nem kerül sor több az energetikai infrastruktúrát célzó támadásra. Hangsúlyozta Denisa Szaková, akinek szavait a szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. Végül az időjárásról. Délutántól délnyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is. Estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A déli eszél több felé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 22-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal az Ószövetségi Női Alakok közül Sára életéről, hitéről és szerepéről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket. Amikor erre a beszélgetésre készültem, ugye utána nézegettem itt a történelemnek, a Bibliának és az ókori írásoknak, és hát egészen érdekes dolgokat fedeztem föl, amit ugye idáig nagyon nem is vettem figyelembe, vagy nem is került előtérbe. Szóval mi most már biztos mindenkinek felcsigáztuk a gondolatait. Arra gondoltunk, hogy a Bibliában lévő női alakokat ismertetnénk meg így a kedves hallgatókkal, akik ugye gondolom, hogy nagyon sok alakot már ismernek, nagyon sok személyről már hallottak, de általában, amikor az Ószövetségről beszélünk, akkor általában ugye a férfiak szoktak így előtérbe kerülni. Néha megemlítjük, hogy hát volt neki felesége, vagy ilyesmi, de hogy az ő szerepük nagyon nem kerül előtérbe. És arra gondoltunk, hogy talán egy picit megismernénk ezeket a nőket, akik bizony ott álltak az általunk is már egészen jól ismert férfi alakok mellett, és segítették őket abban a küldetésben, amit az Isten nekik adott, és olyan értelemben is, hogy tehát a női fifika és a női szeretet, a női odaadás, a hűség, hogy mi mindenre képes. Volt már akkor is, az ókorban, és hát összevetnénk talán a mai modern nővel, akik mondjuk elvileg mi lennénk, és hát ha már nagyon fontos személyiségek, akkor az első személyekről beszélnénk Sára, Ábrahámnak a felesége. Ugye mi mindent tudunk Ábrahámról? Mi volt az ő küldetése?
Ábrahám volt kezdetben, később kapta ezt a nevet, hogy Ábrahám. Úrvárosában élt.
Mezopotámiában élt, és igazából, ha már azt mondjuk, hogy város, akkor ők már azért egy egészen, tehát kőépületekkel megépített házakban, városban, úgymond teljesen jó körülmények között élték az életüket.
Hát igen, meg módos ember volt, tehát biztos volt is rá lehetősége, hogy kényelmesebbé tegye az életét, és gazdálkodott, vagy...
Igen, szolgái voltak, birtokkal rendelkezett, vagyona volt, és igazából volt neki egy szép felesége, akit nem is így hívtak először, hogy Sára, ezt ugye a Szentírás említi, hanem úgy, hogy Sárai. Ami ugye már rögtön megragadott a legelején, hogy ki volt ő Ábrahámnak igazából.
Unokatestvére?
Igen, tehát, hogy féltestvére volt.
Rokona volt.
És még egy nagyon fontos dolog, amit így Sárával már rögtön az elején ki kell, hogy emeljünk.
Nagyon szép volt.
Ugye a szépség, gondolom, más jelentett akkor, mint amit most. Vagy ugyanaz?
Szerintem ugyanazt jelentette a szépség, mert a szép az a külső és a belső egységének a tükröződése, és a mai világban is az igazán szépre azt mondjuk, aki belülről is sugározza, és kívülről is mutatja a szépséget. Szóval ennek a kettőnek az ötvözete az igazán szép.
Feltűnően szép volt ez a hölgy, és igazából ezt több írás is megemlíti, és lehet, hogy talán ez lett úgymond idézőjelbe téve a veszte, hogy szép volt. Na most mindenük megvolt nekik úrvárosában, egy valami viszont hiányzott.
A gyermek. De Sára elég későn ment hozzá Ábrahámhoz, mert 65 éves volt. Amikor hozzáment.
Tehát a Bibliában a számok azért más jelentenek, mint ami valójában.
De ez úgy megdöbbentő, hogy most a 65-öt nézzük, azért az, akárhogy is nézzük a bibliai számításokat is, az akkor is sok.
Tehát az a lényeg, hogy volt köztük korkülönbség, ez nagy valószínűséggel így is van, hogy biztos, hogy fiatalabb volt azért Ábrahámtól Sára, nem is kicsit, de igazából ez csak feltételezés, tehát pontos adataink nyilván erre már hol lennének, hiszen nem is ez volt a fontos. De most...
De minden esetre nem teljesen fiatal korában ment hozzá, ha most hát 65 van, évet mondanak, van, akkor relatíve.
Igen, csak tudod, hogyha most belegondolunk a mai időszámítás.
Persze, matematikailag biztos, hogy nem az.
Matematikailag ez nagyon kemény. Tehát, hogy igazából azt elgondolni, hogy mondjuk 65 évesen megyek férhez, ami mondjuk nem egy kizárók senkinél sem.
Még most se lennék férni.
Ugye, hogy utána meg még gyermekem is születik x év múlva, tehát már nem rögtön, hanem majd még sokára. És Sára hűséges feleségként, meg hát a kor szokásai szerint kiszolgálja vagy az ő férjét, és mindent megtesz azért, hogy ez a házasság jól működjön, és minden rendben legyen. Nyilván ezt ő neki tanították, nyilván ezt ő hozta a saját anyukája, vagy édesanyjától, a családjától. Na most ekkor viszont történik valami.
Hát az Úr megszólítja Ábrahámot, és azt kéri tőle, hogy hagyja el a városát, és menjen Kánaán földjére. Tehát arra a helyre, amit ő majd kijelöl neki. És,
ezt ugye most azért, hogyha ebbe belegondolunk, hogy jön hozzá Ákos, miről pakoljál, mert indulunk egy óra múlva. Ezt te hogy reagálod le?
Nyilván ez is egy nagy különbség, hogy régen az alárendelő és a mellérendelő szerep azért egy házasságban teljesen másként működött, mint most. Akkor inkább az alárendelt rész élt, míg most nagyon szeretjük mi nők azt érvényesíteni, hogy mellérendelő kapcsolatunk van, ami azt eredményezi, hogy nem...
A főnök.
Nem az, hogy mi vagyunk a főnök, de azért nyilván én ezt tavaly vagy tavaly előtt a rádió műsorban elmondtam, hogy tulajdonképpen én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ha valaki elém állna egy teljesen normális öltözetben, a mai rendnek megfelelt rendnek megfelelően, és azt mondaná, hogy ő Jézus, akkor elgondolkodnék azon, hogy lehetséges, vagy a kezembe kapnám a telefont, és hívnék valami segítséget, hogy itt van egy őrült. Szóval ehhez egy borzasztó nagy hit kell, hogy és tényleg egy alárendeltség kell, hogy a másik embernek a döntését, és én annyira tisztán és alázatosan el tudjam fogadni, hogy a jó életemet, amiben én most élek, ahol mindenem megvan, tulajdonképpen ott hagyjam, és elmenjek egy pusztába, sátorba, minden komfort nélküli helyre, és ott legyek nyilván a férjemmel, és nyilván én a gyerekeimmel, mert nekem azért benne vannak a gyerekek nagyon az életemben. De hát nem tudom, hogy a mai világban ezt ki, de szívesen beszélgetnék vele, mert van még miről tanuljak.
Azért azt el kell mondani, hogy az akkori korban ugye a családfőnek a tekintélye az megkérdőjelezhetetlen volt. Ez nem is volt kérdés, hogy most ő esetleg ne pakoljon össze, csak nyilván most én ezt így kicsit ilyen viccesnek szántam, de nekem már volt ilyen szituációm, hogy egyik napról a másikra kellett elköltöznünk Rakamazról ide Egerbe, és tényleg ott hagytuk a házat, a bútorokat, mindent, mert ugye jönni kellett ide, és ugye bele kellett állni. Nyilván szeretetből beleálltunk ebbe a döntésbe, mert tudtam azt, hogy az én férjemnek jobb lesz ide visszajönni, mert hát nyilván innen is mentünk el ide visszajönni, mint hogy ott maradjunk azon a vidéken, ahol addig éltünk. Igen, tehát, hogy Sárának is bele kellett állni ebbe a feladatba, és hűséges feleségként meg is tette.
De mondjuk gazdaságilag se tudtak volna önállóan megélni a nők, tehát hozzá volt,
igen.
Mindenképpen oda volt kötve a férjéhez. Tehát lehetett hűséges is, engedelmes is, az igaz, az mindenképpen benne van, de ő abban a korban egymagában nem tudott volna boldogulni.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mind örökké. Nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban, te vagy az irgalom,
szeretet. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséged végtelen, Uram, hozzám. Eltörlöd bűnömet, békét vesz körül, velem vagy lényed, Úr, megvidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod bontja rám ő árjait. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséged végtelen, Uram, hozzám.
Elindulnak, és Hárán vidékére mennek, oda vándorol, azt az utat mutatja az Isten Ábrahámnak, és hát nyilván megy vele az egész család, és hát ugye egészen nomád életet élnek, hiszen ugye kijöttek a városból, a kőfalak közül, és akkor bementek a sátorba, és hát ugye ott a pusztaságban, sátorban megint egy teljesen más körülmény várja.
Hát akár az éghajlati körülményeknek is kiszolgáltatva, vagy tudom, emberi rabló támadásoknak, vagy bárminek kiszolgáltatva.
Igen, és ugye ő ezt is tulajdonképpen nagyon-nagyon hűségesen és alázattal viseli, ezt a nagy változást. És hát ugye Kánaán felé veszik az útjukat aztán majd, de éhínség miatt Egyiptom földjére kénytelenek vándorolni, hogy valami élelmet szerezzenek, és itt megint egy olyan furcsa dolog történik, ami az én olvasatomban, hát már megint ugye úgymond azt mondhatnám, hogy kiveri a biztosítékot, hogy ilyen egy házasságban megtörténhet, és itt ez megint Sárának a jellemét, tehát az erős és tiszta jellemét fogja számunkra megmutatni, hogy mit tesz ez a nő a férje védelmében.
Hát igen, Ábrahám attól tartott, hogy Sárának a szépsége az bajt hoz az ő fejére, ezért megbeszélték, hogy Sára a testvérének mondja magát. Ennek is nyilván meg lett a következménye, hogy pozitív és negatív tekintetben is, mert a fáraó az szemet vetett Sárára, és be is vitte az ő háremébe, de Sára rafkós nőként kicselezte, mert hogy Istent hívta segítségéül.
Hát Isten, és igazából meddővé tette az Úr, tehát, hogy ne a fáraó gyermekét hozza a világra, vagy a másnak a gyermekét, tehát meddővé tette, és tulajdonképpen miért tette ezt, nem tudjuk, tehát ezt a mai gondolataink, tehát én ezt nem tudom elfogadni, hogy Ábrahám jobban féltette a saját életét, mint az, hogy a feleségét ugye elvigyék, tehát, hogy ezt bevállalta. A másik pedig, hogy ebbe Sára is benne volt, mert ő meg a férje életét féltette, hogy nehogy megöljék Ábrahámot, és inkább vállalta, hogy a három hölgynek a szerepét, és vállalta a fáraónak hogy a fáraónak, hát úgymond az ágyasa lesz, mert hát nyilván az volt, de aztán egy csomó csapás érte a fáraót, és aztán kiderült, hogy tulajdonképpen mi áll itt a dolgoknak a hátterébe, hogy ő egy férjes asszonyt vitt be a hárembe, és akkor elküldi nem csak a Sárát, hanem még Ábrahámot is, tehát hogy elküldi őket a földjéről, viszont
és
nem bántja.
Nem bántja, sőt, a fáraó az ő saját lánygyermekét adományozta oda nekik tulajdonképpen szolgának. De hogyha csak ezt a kis szemelvényét nézzük ennek a történetnek, ezt a négy személyből álló történetet, hogy Sára testvérének vallja magát Ábrahámnak, mert hogy félti annyira a férjét, én úgy gondolom, hogy ez nem annyira gáz. Az nagyobb gáz, hogy Ábrahám nem féltette annyira a feleségét, hogy odaadta egy másik ember feleségének, de most nem Ábrahámról beszélünk. A fáraónak a tisztánlátásához kellett azért egy nem uralkodóhoz méltó felismerés és gondolkodásmód, hogy nem bántotta őket, miután az igazság kiderült, hanem annyira tisztelte Sárát, hogy a saját lánygyermekét, a kis hercegnőt, vagy nem tudom kit, odaadott szolgának. Nyilván, hogyha csak tényleg ezt nézzük, akkor itt mindenkinek a szerepe az egy ilyen különleges és nagyon, nagyon egyedi és nagyon összetett is. És ebből adódóan kerekedik ki amúgy egy nagyon-nagyon szép történet, és ami az alázatról, a hűségről, a szeretetről, az odaadásról, a hovatartozásról, és az Isten és az én kapcsolatomról szól.
És az áldozatról.
A megértésről, igen. Mondjuk a igen. Fáraó részéről, és a megértésről.
És ennek az összes szinonimája, szóval most igen. Itt fellapozhatjuk ezzel.
És aztán, hogy ugye te mondtad, hogy jön a szolga, szolgáló lány, ugye a Hágár. Mi itt az alap dolog? Istennek van egy ígérete. Ábrahám felé. Ugye azért indul el Ábrahám, mert az Isten megígéri neki, hogy nagy népé fogja őt tenni. Annyi utóda lesz, mint
a csillag,
vagy mint a sivatag homokja. Azt mondta, hogy jó, mennyi innen az Úr városából, és mennyi arra a helyre, amit majd én mutatok neked, és ott lesz majd a te földed, és annyi utódod lesz. Rendben van, csak nincs gyerek, és igazából tulajdonképpen itt a végkifejlet az valahol mindig a gyerek irányába mozdul, hogy az Isten helyett akarnak ők dönteni, meg cselekedni, meg tevékenykedni, mert ugye ez mind idő, amíg ők vonulnak, amíg ők egyik földről a másikra eljutnak, És bizony sok idő, sok év volt, míg az Isten ígéretétől a gyermek áldásig. És már gondolom, hogy néha elveszítették a türelmüket, és nem bírtak már várni, és gondolták, besegítenek az isteni tervbe. És itt megint egy ilyen besegítés, ami nekem megint csak nem igen tetszett, ez a történet, hogy besegít Sára azzal, hogy Hágárt odaadja Ábrahámnak, hogy hát, ha lesz tőle gyermeke.
És lett is.
És lett is,
de ez megint Sárának a nagyszerűségét, és az Istenhez, igen, az Istenhez való hűségét és szeretetét, mert ő hitt abba, amit Isten mondott nekik, hogy gyermekáldás. Csak mivel ő egyre idősebb lett, telt fölötte az idő, ő már úgy gondolta, hogy csak úgy lesz nekik valahogy gyermek, nem tudom, hogy gondolta, hogy az ő Egyiptomból hozott szolgalányt, akit az imént említettünk, hogy a fáraónak a lánya Hágárt adta a férjének ágyasának, és abból a kapcsolatból lett Izmael.
Így van, és azt gondolták, hogy ugye nyilván Ábrahám gyermeke, tehát biztos az úr majd így akar gondoskodni, de az úr nem így akart, mert az úr Sárát.
Mert ő emberi, tehát azt mondod, hogy hit, de ő emberi módon hit, tehát úgy gondolta, hogy te nem gondolta, hogy az Isten ezt meg tudja valósítani, amit ígért, hát hogy nyilván, nekik kettőjüknek lesz, majd ők megoldják az emberi megoldás szerint.
Igen,
tehát mégis hiányos volt ez a... Persze, nem 100%-os volt a hite.
Soha nem tapasztaltak még olyat.
Igen,
az ő korukban, hogy mondjuk a egy abból nőnek gyermeke születik.
Igen, és a hit a bízunk abban, amit
hát
mond a másik.
Van. Hát ő bízott az Úrban, csak
mégis ő
telt fölötte az idő, és azért nyilván nem csak szép volt, hanem nagyon okos is, és úgy gondolta, hogy ha már én idős koromban nem fogantam, és nem szültem gyermeket, akkor hogy lehet az, hogy nekem is a biológiai órám az ketyeg, biztos érezte magán azért már az idősebb kornak a velejáróit, és persze emberként gondolkodott, de ő nem is volt Isten, szóval nem is gondolkodott
csak a hit,
másként.
Ugye ez azon alapszik, hogy hisszük, vagy 100%-ban hisszük, vagy nem hisszük.
Persze, de na, ez azért egy nem ennyire tudálékos világ volt, mint most, mert mi azért elfilozofálhatunk itt holnap reggelig is, hogy mi lett volna, ha, de nem az történt, szóval...
Jó, igazából Ábrahámnak is, tehát Ábrahámot úgy mondjuk, hogy a hit ősatja, de azért ő sem ment volna ebbe bele, hogyha annyira nagyon biztos lett volna, hogy az Úr
persze,
ad neki
most...
ugye majd Sárától gyereket, de szerintem most akkor ezen lépjünk túl. Az a lényeg, az biztos, hogy a két nők között azért kezdett a viszony rosszul alakulni, hiszen a Hágár lenézte ezután a Sárát, miután ugye gyermeket hozott a világra, mert hát mégis, ugye abban a korban sajnos ez is megvolt, hogy azokat a, úgymond, mikor egy több feleséges családról beszélünk, és ugye azt mindig lenézték, akinek nem született gyermeke, holott ugye ő nem tehetett róla, és kevesebb ételt, meg mindenféle más dolgot is kevesebbet kapott, kevesebb figyelmet, és így tovább, és hát Hágár is ugye elkezdi ezt a tevékenységet Sárával szemben, és plusz még belefutnak megint egy nagyon hasonló helyzetbe, ami ugye Egyiptomban is volt, mert hogy Gerárba kerülnek, és Abimelek király szintén szemet vett Sárára, és szegényt megint csak ugye ugyanaz a sors éri, ami ugye Egyiptomban, hogy feleségül kéri, de kiderül a házasság, tehát kiderül, hogy ő már házas, és ekkor jószágot, szolgát ad Sárának, és megígéri Ábrahámnak, hogy letelepedhet azon, bárhol letelepedhet azon a földön, ahol tehát a királynak
tehát
a
ő
földjén.
Is méltányos volt, ugyanúgy, mint a fáraó.
Így van, és ugye ezzel akarta Sára áltatlanságát is bizonyítani, tehát valószínűleg az, hogy neki nem is volt semmi köze ehhez a nőhöz, mint férfi, úgy érte. És hát ugye letelepszenek, és tulajdonképpen ekkor van az, hogy megszületik az ígéret gyermeke.
Hát előtte azért az angyalok megjelentek.
Hát nyilván meg hát,
folyamatosan hitetlenkedett Sára, hogy neki már nem lehet gyermeke.
Így van.
Míg az Úr három angyalt küldött a Mamréi tölgyesben álló táborhoz, ahol tulajdonképpen azt mondták, hogy egy éven belül Sárának is gyermeke fog születni.
Így van, és amikor a Sára meghallja,
hát, kuncog magában ott a függöny mögött, nem hiszi, tehát egyáltalán.
Igen, és azt is mondja, hogy nevetést szerzett az Isten én nekem, aki csak hallja, nevet rajtam. Hát nyilván, hogy ő saját magán is nevetett, hogy ugyan már, hát most ez komoly, hogy itt vagyok már majd 100 évesen, most mondtam egy számot, egy olyan nőként, akinek nem lehet gyermeke, de nem, tehát az Istennél semmi nem lehetetlen. És gyermeke született, akinek az apja Ábrahám volt, és azért nevezték el őt Izsáknak, mert ugye az azt jelenti, hogy a nevetés. Gyermeke, úgyhogy az jó nevet kapott ez az Izsák is, hiszen mindig emlékeztette az édesanyját arra, hogy igazából jusson eszébe az isteni
gondviselés,
igen, meg az ígéret, hogy az Isten és semmi sem lehetetlen. Szóval nagyon érdekes beszélgetésen vagyunk túl, és hát a következő alkalommal majd egy újabb ószövetségi asszonyi személy következik, de azért az ószövetség is említi a feltétlen engedelmesség példájaként, és hát gondolom, hogy ez az életéből ki is tudódott. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!